A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, alázattal borulunk le előtted, és azért könyörgünk, hogy a te lelked készítse a mi szívünket, értelmünket, hogy megértsük, befogadjuk mindazt, amit elkészítettél mára. És mindazt, amit elkészítettél, ahhoz nagyon nagy alázatra van szükség, hogy helyesen hasogassuk az igazság beszédét, és megértsük az ige üzenetét. Urunk, kérünk azért, hogy ahogy a Jelenések könyvében oly sokszor mondod, és minden gyülekezetnek, akit megszólítottál, annak a hétnek, mondod, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Urunk, azért imádkozunk, hogy legyen fülünk és nyitott szívünk, hogy meghalljuk, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, egy nagyon nehéz textust jelöltek ki ma számunkra. Fogok is rá utalni, és többször is fogom majd mondani. Nem egyszerűen azért nehéz, mert a lelkipásztornak nehéz magyarázni. Azért nehéz, mert nehéz helyesen magyarázni. Azért nehéz, mert a profétikus irodalom az olyan nyelvezet és olyan tartalmú, amely olyan veszélyes vizekre is enged evezni, amit könnyen félre lehet magyarázni. Ezért az óvatosság lelkületével és nagy alázattal hallgassuk meg mindazt, amit Isten készített számunkra, és amelyet megírva találunk Dániel próféta könyvének 7. fejezetében, a 9. verstől a 15. versig a következőképpen. Dániel ezt írja: azután ezt láttam, trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összegyűlt a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Akkor láttam, hogy a nagy hangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig, óráig életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Én, Dániel, megdöbbentem emiatt, és látomásaim megrettentek engem. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Reménység vasárnapján egy nagyon nehéz prófétai könyvből egy nagyon nehéz igehirdetési alapigét jelölte ki számunkra. Mindig kellő óvatossággal, nagyon nagy alázattal kell egy-egy ilyen prófétai textushoz nyúlni, de különösen igaz ez egy olyan apokaliptikus könyvre, mely Dániel könyve, vagy a jelenések könyve. Talán nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a görög szót, apokaliptő az ige, apokalipszis a főnévi megfelelője. Az apokaliptikus szó az azt jelenti, hogy titkot felfedni, vagy kijelenteni. A Dániel könyvét és a jelenések könyvét az apokaliptikus irodalomba sorolják, mert olyan profétai könyvek ezek, amelyek a jövőre is mutatnak. A Szentírásban Isten bizonyos dolgokat kijelent a jövőt tekintve, de egy nagyon fontos alapkiindulás, mikor egy-egy ilyen könyvet olvasunk, hogy nagyon nagy alázattal olvassuk, nagyon nagy alázattal értelmezzük, és különösen nagyon nagy alázattal magyarázzuk ezeket az igéket. Isten a jövőben bekövetkező események nagy részét elrejtette az ember elől. Menetrendet nem tár elénk, nem fed fel, de kiindulás lehet Jézusnak, az a jövő magyarázására éppen az az ige, amit a lekcióban Máté evangéliumának 25. fejezetében olvashattunk, de ide vehetjük a Máté evangéliumának a 24. fejezetét is. A jövőt illető dolgok inkább elrettentést, mint izgalmakat jelentsen. És tudom, hogy nagyon-nagyon sokan kíváncsiak a jövőre, tudom, hogy nagyon-nagyon sokan különböző dolgokat megmozgatnak, akár elmennek jósnőhöz, vagy jövendőmondóhoz, azért, mert izgatják őket a jövőbeli események. De elrettentsen inkább bennünket mindaz, amit Isten az igén keresztül feltár. Ne izgalmat jelentsen, hanem elrettentsen, ahogy olvassuk Dániel könyvében a 15. és a 28. verset. Én, Dániel, megdöbbentem emiatt, és látásaim megrettentettek engem. Engem, Dánielt, gondolataim nagyon megrémítettek, még az arcom is belesápadt. Amikor ilyeneket olvasunk, akkor ne az izgalom hasson át, hanem rettentsen meg, döbbentsen meg bennünket a történelem ura, a mindenható Istenek a munkája. Tudnélik, a történelem nem arról van szó, hogy a történelem az ilyen ahogy esik, úgy puffan. A történelem az tulajdonképpen puzzle darabkákból áll össze, és Isten a történelem ura, ő rakosgatja ezeket a puzzle darabkákat a helyére. És kezdenek összeállni az események, ahogy haladunk az idővel, ahogy egyre inkább az utolsó időknek a jelei bontakoznak ki, mutatkoznak meg, egyre inkább látjuk a történelem urának a munkáját, és ez rettentsen el bennünket. Reménység vasárnapján ragyogjon fel mindannyiunk számára a reménység Istene, hogy minden nehézség, hogy minden nyomorúság, történelmi viszontagság ellenére is Isten Úr mindenek felett. Így tekinthetünk ma Dániel könyvére, mikor ehhez az apokaliptikus könyvhez nyúlunk, és próbáljuk értelmezni az üzenetet, melyet Isten készített el számunkra. Ahogy említettem, Isten feltár bizonyos dolgokat, és enged betekintést nyerni bizonyos jövendőbeli dolgokba. Ahogy Mózes könyvében már Isten beszélt arról a rettenetes dologról, hogy be fog következni a babiloni fogság, de a tömeg elengedte a füle mellett az Isten követeinek a komoly felhívását, pedig Mózes 5. könyvének 28. fejezetében már olvashatunk arról, Mózes Krisztus előtt 1546-ban, gondoljunk bele, hogy körülbelül 1000 évvel korábban Már Isten beszél arról Mózesen keresztül, aki próféta volt szintén, olvashatjuk éppen az ő könyvében, hogy nem adatott nála nagyobb próféta. Mózes könyvének 5. fejezetében, a 28. versben ezt mondja az Úr a babiloni fogságról, hadd idézzem. Elhurcoltat az Úr királyoddal együtt, akit magad fölé állítasz, olyan néphez, amelyet nem ismertél sem te, sem atyáid, és szolgálni fogsz ott más isteneknek, fának és kőnek, és nem törődnek vele. Nem veszik komolyan az Isten szavát, az Isten igéjét, nem veszik komolyan az Istenek a prófétáit, az üzeneteit, mindazt, amit Isten mond. És erről is olvashatunk a Krónikák könyvében, a 2. Krónikák könyvek 36. fejezetében, pedig őseik Isten az Úr idejében küldött nekik üzenetet követei által, mert szánta népét és lakóhelyét. De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt űztek prófétáiból, míg olyan magasra nem csapott az Úr haragja nép ellen, hogy nem volt mentség. Dániel könyvében Isten olyan dolgokat tár fel a prófétán keresztül, amely több száz évvel később következnek be, és nagy óvatossággal mondhatom, hogy fognak még bekövetkezni. Elengedhetetlen, hogy ne említsük meg a 7. fejezet mellett a 2. fejezetet, Dániel próféta könyvében a 7. fejezet mellett a 2. fejezetet, hiszen ezzel a fejezettel párhuzamosan érthetjük meg az üzenetet, és elengedhetetlen az is, hogy ne emeljük ide Jelenések könyvét, a másik apokaliptikus iratot, Jelenések könyvét, és így párhuzamba állítani egymással Dániel 2. fejezetét, 7. fejezetét és Jelenések könyvében a 13. fejezetet. A 2. fejezetben arról olvashatunk, hogy Nebukadnezár király álmodik. Aztán a 7. fejezetben arról olvashatunk, hogy Dániel próféta álmodik. Mind a kettő ugyanarról a jövőben bekövetkező eseményről szól. Ezért hadd bátorítsam a drága gyülekezetet, a kedves testvéreket, hogyha hazamegyünk, akkor vegyük a fáradtságot és olvassuk el Dániel próféta könyvének 2. és 7. fejezetét. És ami ma elhangzik, annak a fényében olvassuk és értelmezzük azt, amit Dánielen keresztül az Úr megértetett Nebukadnezár királlyal és Dániel prófétával. Csak érintőlegesen, mert nyilván nincsen arra idő, hogy egészen pontosan, részletesen kifejtsük mind a 2., mind a 7. fejezetet, csak érintőlegesen, de a 2. fejezet egy hatalmas szoborról szól. Nebukadnezár király egy hatalmas emberi alakot ábrázoló fényes szobrot látott álmában, amely különböző anyagból készültek. Ezek az anyagok egy-egy birodalmat jelentenek. A szobornak aranyfeje, ezüst melle, érc, réz, törzse, vas lábszára és cseréppel kevert vas lába volt. Az emberi kéz érintése nélkül, ahogy olvassuk az álomban, emberi kéz érintése nélkül hirtelen egy kő zuhant le, eltalálta a szobornak a lábát, és úgy szétzúzta az egészet, hogy semmi sem maradt belőle. Maga a kő egy hatalmas heggyé vált, amely betöltötte az egész földet. És ebben a részben Isten kijelenti Dániel prófétán keresztül az álomnak a jelentését, és meg is magyarázza Nebukadnezár királynak. Az aranyfej, ahogy láthatjuk itt, az aranyfej a babiloni birodalomról szól. Azt olvassuk Dániel könyvének 2. fejezetében, a 37. 38. versben. Ó király, királyok királya, akinek a menny Istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, te vagy az az aranyfej. A 4 világbirodalom közül az első, a babiloni világbirodalom volt, amelyet Bábelnek, illetve Babilonnak is neveztek, és amely Krisztus előtt 606-tól egészen 536-ig állt fenn. Itt láthatjuk a térképen a kiterjedését is. Hatalmas kiterjedésű birodalom volt, annak a kornak legmeghatározóbb területe volt, és fontos megjegyezni, hogy Izrael népe mindig ezeknek a birodalmaknak az érintettségében élt, kivétel nélkül. Az első világbirodalomnak Nebukadnezár volt a királya. Ő volt az első uralkodó. Krisztus előtt 606-tól egészen 562-ig. Őt követi Evil-Merodach király, aki Krisztus előtt 562 és 560 között uralkodott, majd szintén néhány évig volt Neriglisszár király, aki Krisztus előtt 560-tól 556-ig volt a birodalom uralkodója. Uralkodásának befejeztével 18 éven keresztül volt király Nebonidus király, Krisztus előtt 556-tól 538-ig. És végül Babilon utolsó királya Belsaccár volt, szintén említi Dániel próféta könyve. Ő Krisztus előtt 538 és 536 között uralkodott, akit a perzsák győzelmekor meggyilkoltak, és akinek a halálát Dániel szintén átélte, erről olvashatunk a Dániel próféta könyvének 5. fejezetében. Belsaccár halála után, amikor is összeomlik a babiloni világbirodalom, Krisztus előtt 536-ban Cirusz király, a perzsa birodalom királya veszi át a hatalmat, és óriási birodalmat épít fel. Láthatjuk a térképen, hogy a nyugaton fekvő Macedóniától, ott egészen észak-nyugaton, Macedóniától egészen a keleti tájon fekvő Indus folyóig, itt hát annyira nem látjuk, hogy zöld színű, de ez a zöld színű terület az, amely a Méd-Perzsa birodalom, és egészen a keleti tájon fekvő Indus folyóig, azaz itt India határáig, északon pedig az Araltó, láthatjuk a Kaszpi-tenger és a Fekete-tengerig. A Fekete-tengertől a délen fekvő Egyiptomig terjed a második világbirodalom. Óriási terület. És erről beszél Dániel a második fejezet 39. versében, ez az ezüst mell, de utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiédnél. A perzsa méd világbirodalom lesz tehát az ezüst mell, amely Krisztus előtt 536-tól egészen 333-ig áll fenn. A harmadik világbirodalom Krisztus előtt 333-tól lép fel, amikor is Nagy Sándor meghódítja az akkori világ hatalmas területét, amelyről ezt írja Dániel, azután pedig egy harmadik királyság részből való, amely az egész földön uralkodik. Ezt a birodalmat a 7. fejezetben részletesen magyarázza Dániel, amire később vissza fogunk majd térni, és Krisztus előtt 31-ben a vas szétzúz mindent, és a római birodalom terjeszkedésével, győzelmes csatáival világuralomra tör, és a leghosszabb ideig tartja kezében több mint 5 évszázadig az akkori világot. És zárójelbe, de majd fogok erre is utalni, hogy nem is 476-ig, hanem egészen 1453-ig. Egy pici területből, ahogy láthatjuk itt a kivetítőn, az évszázadok folyamán, egy pici területből, Rómából kiindulva, néhány évszázad alatt világhatalomra tör, és kezében tartja több mint 500, de a ketté szakadt világbirodalmat tekintve körülbelül másfél évezredig a világot. Másfél évezredig. És ezért mondja Dániel prófétán keresztül az Úr, hogy két lábon álló szobor, mert a római birodalom ketté szakad, ugye, talán vannak, akik még fiatalabbak és emlékeznek a történelemnek ezen dátumára, hogy Krisztus után 476-ban bukik el a római birodalom, de tudjuk azt, hogy 395-ben ketté szakad a római birodalom, és lesz nyugat-római és lesz kelet-római birodalom. A nyugat-római birodalom 476-ban bukik el, a kelet-római birodalom pedig egészen 1453-ig tartja magát. És erről írja Dániel, és így érthetjük meg, drága testvérek, így érthetjük meg, hogy miért egy hatalmas szobor az, ami megjelent Nebukadnezár király álmában, miért egy hatalmas szobor, és miért a vasból álló az, ami a része, a két lábon álló, mert ketté szakad a római birodalom, két lábon fog állni a nyugati és a keleti birodalom. És erről írja Dániel Nebukadnezár álmát magyarázva, hadd idézem itt a második fejezetet, a negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cseréből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad. De marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyag cseréppel. És így érthetjük meg, hogy miért két lábon álló szobor az álom. A római birodalom szétzúzott minden hatalmat és óriási területen uralkodott. Ezt az álmot látta Nebukadnezár, és ezt magyarázta meg Dániel. Azért volt szükség ennek az álomnak a részletes magyarázatára, mert a hetedik fejezetben ugyanezt az álmot és ennek a kijelentését erősíti meg Isten Dánielben és Dánielen keresztül. És így érthetjük meg azokat az állatokat, akiket felsorolt Isten a hetedik fejezetben. Ha a második fejezetben egy ragyogó, tündöklő világbirodalmat festett a király és a próféta elé az Úr ebben a hatalmas szoborban, akkor ebben a hetedik fejezetben egy szörnyűséges álmon keresztül mutatja be ennek a négy világbirodalomnak a létrejöttét és uralkodását négy fenevadon keresztül. Már nem a ragyogás, már nem a tündöklés kerül előtérbe, hanem a rettenet, a döbbenet, a félelem lesz úrra az emberen és Dánielen. Amíg Dániel 2-ben a négy eljövendő birodalom ragyogó külsejéről volt szó, a négy állat Dániel 7-ben olvasható látomása leleplezi azok rejtett, démonian sötét vadállati lényét. Azt írja Dániel, hadd idézzem, ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert. Négy igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Majd néhány verssel később, a 17. versben pedig ezt írja, ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. Érdemes néhány szót említeni a tengerről, hiszen talán nem biztos, hogy értjük, hogy miért ezt a szót használja. Első hallásra talán furcsának is tűnik. A Biblia, de még a hétköznapokban is, a költészetben is sokszor nevezik, jelölik meg a népeket használva a tenger szót. Csak egy példa a számtalan közül, ami segíthet megérteni, Petőfi Sándornak a Föltámadott a tenger című versében ezt írja, hadd idézem, föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Erről a rémítő erőről beszél Dániel, ebben a hetedik fejezetben, amikor a babiloni birodalmat az oroszlánhoz, ha esetleg egy kicsit lejjebb vesszük a fényerőt, akkor lehet, hogy jobban lehet látni, köszönöm szépen, a babiloni birodalmat az oroszlánhoz, a méd perzsa birodalmat a medvéhez, a görög birodalmat a négyfejű párduchoz, a római birodalmat pedig a tízszarvú ijesztő állathoz hasonlítja. A Bábel, a méd perzsa birodalom, Görögország és Róma Isten nélküli világbirodalmak voltak. Nem csak Isten nélkül uralkodtak, hanem egyenesen szembe fordultak az Istennel, illetve a helyébe akartak lépni. Ékes bizonyítéka ez éppen annak, hogy minden uralkodó azzal az igénnyel lépett fel, hogy Istenként tiszteljék őket, és csak neki, kizárólagosan csak neki hódoljanak. Nem tudom, ki az, aki látta a 300 című filmet. Egy jó történelmi adalék. Szerxész, aki világuralomra tör, ugye tudjuk, hogy a Méd-Perzsa birodalomnak az egyik legmeghatározóbb alakja. Szerxész azzal az igénnyel lép fel, hogy Istenként imádják és hódoljanak előtte. De olvashatunk arról is, a római birodalom császárai azzal az igénnyel léptek fel, hogy Istenként tiszteljék őket. És emiatt volt megütközés a római birodalom, a császárság és a kereszténység között, mert a keresztények egyetlen egy Isten tiszteltek, egyetlen egy Isten előtt borultak le, az pedig a mindenható Isten, a történelem ura, és az ő egyszülött fia Jézus Krisztus. És a császárok megkövetelték, hogy Istenként tiszteljék őket. Isten nélkül uralkodtak, sőt, mi több, szembefordultak vele, és a helyébe akartak lépni ezek az uralkodók ezekben a birodalmakban. De nézzük nagyon röviden, hogy mit jelent ez a négy állat, ez a négy szimbólum. Az első világbirodalom, amelyet oroszlánként ír le, hatalmas sasszárnyakkal, a Bibliát ismerő ember azonnal tudhatja, hogy Nebukadnezár királyról van szó, aki önteltségével, önimádatával, önmaga dicsőségének a keresésével a porba hullik és állat sorsba jut, majd megtérésével Isten felemeli és visszakapja az emberi értelmet. Erről elég részletesen ír a negyedik fejezetben. Két igeverset hadd emeljek ki. Az egyik: így szólt a király, amikor a palota erkélyén sétált: ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyé hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. És ez az önimádó király porba hullik, állati sorsba kerül, füvet eszik, olyan hosszan nő meg a szőrzete, mint a sasnak a tollai szárnyai. Egészen elállatiasodik ez az ember, és aztán, amikor megtér, olvashatjuk a 34. versben: most azért én, Nebukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. A második világbirodalom a medvéhez hasonlít, amelyik legyőzi a babiloni birodalmat, Belsatszárt, ugye említettem, hogy ő az utolsó király, 538 és 536 között, mint utolsó király fölött győzelmet aratt. Mit jelent a három borda a szájban, a szájában, a medve szájában? Egyik birodalom a másik legyőzésével, bekebelezésével ragadja magához a hatalmat. És mind politikai, mind vallási, mind kulturális tekintetben uralkodóvá válik. A három borda a medve ragadozó jellegét is mutatja, ahogy győzelmet arattak a Méd-Perzsa királyok Macedóniától egészen a keleti tájon fekvő Indus folyóig, északon az Araltó, a Kaszpi-tenger és a Fekete-tengertől egészen Egyiptomig. És meghatározóvá válik politikailag, vallásilag és kulturálisan. A harmadik világbirodalmat egy négyfejű szárnyas párduchoz hasonlítja. Ez a párduc lesz Nagy Sándor, aki lerohanja a medvét, a Méd-Perzsa birodalmat. A négy fej jelenti, ahogy láthatjuk itt az ábrán, a kivetítőn annyira talán, vagy kevésbé lehet kivenni, észrevenni, de ennek a párducnak négy feje van. És a négy fej azt jelenti, és senki nem gondolta volna, amikor 333-ban, hatalomra kerül Nagy Sándor, és óriási területet foglal el, senki nem gondolta volna, hogy 323-ban ez az életerős, fiatal, majdnem 33 éves ember maláriában meghal, és a négy fej, az a profécia, Nagy Sándor halálát követően a görög birodalom négy részre oszlik. Talán akik egészen fiatalok és tanulták történelemből, emlékezhetnek arra, hogy az első az Antigonidák uralma, Görögország európai részét szerezte meg, aztán Lüsimákosz uralma Kis-Ázsiában és Trákiában alapított birodalmat, a harmadik Szeleukosz Mezopotámiában és Szíriában jutott hatalomra, és Ptolemaiosz pedig Egyiptomban szerzett hatalmat. Megdöbbentő és megrendítő, ahogy egészen pontosan és részletességgel Isten elmondja a jövőt. És Dániel a negyedik állattól retten meg a leginkább. A negyedik állattól. Azt írja, hadd idézzem, ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban. Ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak, evett, rágott és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok. És 10 szarva volt. Figyeltem a szarvakat, egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. Érdemes megfigyelni néhány üzenettel bíró jellemzőt. Nyilván nincsen időnk arra, hogy egészen részletesen mindent kifejtsünk. Csak néhányat hadd említsek. Érdemes figyelni arra, amit olvasunk itt, ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Ami érdekes, hogy ezután nem beszél Dániel több világbirodalomról. És azt gondolnánk, hogy itt kész vége. A római birodalom a leghatalmasabb birodalom. Sokkal nagyobb kiterjedésű, országokat, népeket meghódító birodalomról van szó. Írás magyarázók pedig itt láthatjuk a kivetítőn, hogy sokkal hatalmasabb, mint az előző 3, a Babilónia, Méd-Perzsa, vagy a görög birodalom, sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb területet tudnak elfoglalni, ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. És írás magyarázók egyetértenek abban, hogy a római birodalom mind a mai napig, annak ellenére, hogy Krisztus után 476-ban és 1453-ban maga a birodalom széthullott, mind a mai napig megmaradt. Na és itt kezdek nagyon óvatosan fogalmazni. Itt kezdek nagyon óvatosan fogalmazni, nem is mondok ki minden egyes szót, amit gondolok, nehogy valaki esetleg politikai fennhangot érezzen. De áll a római birodalom továbbra is. Újra szerveződött utódállamaiban, különféle hatalmi formátumokban. És ez a birodalom a mai napig fennáll szellemiségében. Erről beszél János a Jelenések könyvében, és itt kapcsolódik be a másik apokaliptikus irat, amely az Antikrisztus. Tudnilik világosan, egyértelműen beszél Jelenések könyvében az Úr Jánoson keresztül az Antikrisztusról. Ez az antikrisztusi szellemiség ugyanúgy fennáll, csak nem az a neve, nem az a megjelölése, hogy római birodalom, de szellemiségét tekintve megmaradt. Ez az antikrisztusi birodalom. És a térképet azt jól véssük az emlékezetünkbe, mert majd mutatok egy másik képet. Iczés István bácsi, talán sokan ismerhetik a gyülekezetünkből, idén is szolgált közöttünk, jövőre is fog, már meghívtuk őt. Iczés István bácsi azt írta ennek a résznek a magyarázatánál idézem őt. Magam úgy vélem, hogy egész Európa, beleértve Oroszországot is, Észak-Amerika, sőt Latin-Amerika is a Római Birodalom utód államainak tekinthető szellemi értelemben. Ha megfigyeljük, amiről beszéltem a Perzsa Birodalomnál, mind politikai, mind vallási, mind kulturális tekintetben uralkodóvá válik ebben a szellemi környezetben, nem véletlenül, aztán, hogy mennyire uralkodóvá válik a következő birodalom, amelyet Nagy Sándor épít fel, ő az, akinek a nevéhez fűződik a hellenista, vagy a hellenizmus ideológiának, szellemiségének a megteremtése, az egész birodalomban a hellenista szemléletet ülteti el, és meghatározóvá válik politikailag, vallásilag és kulturálisan. És ha megfigyeljük a Perzsa Birodalomnál és az azt követő birodalmaknál, mind politikai, mind vallási, mind kulturális tekintetben uralkodóvá válik a szellemi környezetben, és akkor nevezzük nevén ezt a szellemi központot, az Európai Unió ennek a Római Birodalomnak az utódállama, amely az egész európai kultúrát, politikai berendezkedést, jogrendszert a görög-római kultúrából eredezteti. Ezt nem én mondom, ezt ők maguk mondják ki. Ők maguk mondják ki. És innentől kezdve fogalmazok nagyon óvatosan, mert nagyon nagy szükség van arra, amit János ír a Jelenések könyvében, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Hadd idézzek egy könyvből. Walter Lüthi, aki az 1900-as évek első felében élt, tőle hadd idézzek egyetlen egy mondatot. 1940-es évek. 1940-es évek. Ezt írja az ige hirdetésében, ennek a résznek a magyarázatánál. Tudnilik a 25. versben, a 7. fejezet 25. versében azt olvashatjuk. Sokat beszél majd a felséges ellen, és gyötörni fogja a felségesnek a szentjeit, arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra, és egy fél időszakra. Ezt olvassuk a 25. versben. És idézem Walter Lüthi ige hirdetőt. Ez az ünnepeket, vagy időket és törvényt megváltoztató szellem a mi szellemünk, nem csak a bolsevista szellem, hanem a mi szellemünk, egyszerűen a kor szelleme. Olyan korban élünk, amikor az asszonyból férfi lesz, a gyermekből felnőtt és a felnőttből gyermek, a nyárból tél és a télből nyár, a nappalból éjszaka és az éjszakából nappal. Mi magunk változtatjuk meg önkényesen a teremtőknek ezt az idői rendjét. Akinek van füle, hallja. 1940-ben adták ki ezt az ige hirdetést. Érdemes megnézni azt a jellemzőt is, amit Dániel mond erről a világbirodalomról. A 7. fejezet 8. versében ezt olvassuk, nagyokat mondó szája volt. Egyébként ez a mondatrész kétszer is elhangzik ebben a fejezetben. Nagyokat mondó szája volt. Vajon túlzás-e azt mondani, ha itt a világsajtóra, a rádióra, televízióra, internetre, a gondolkodást meghatározó és formáló médiára gondolunk? Vajon túlzás-e ezt mondani? Nem ez a szellemiség, ez a nagyokat mondó száj formája az emberi életünket és a világbirodalom egységesítésének szándékával akarja egységesíteni a népeket? Ma hajnalban szándékosan meghallgattam az Uniónak a himnuszát. Erről szól. Erről az egyesítésről szól. Olvassuk el a magyar szövegét. Erről az egyesítésről szól. Tudnélik, az Európa Unió is ezzel az egységesítési szándékkal lépett fel 1951-ben, amikor a párizsi szerződést aláírták, ugye itt a Benelux államokra lehet gondolni, ugye Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Nyugat-Németország és Olaszország, amikor 1951-ben aláírták a párizsi szerződést, majd 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség megindításával, és később pedig 1965-ben pedig az Európai Közösséggel, akkor ennek lehetünk a szemtanúi. Hogy az a világbirodalom, az a negyedik világbirodalom még mindig fennáll. Mindig fennáll. És így érthetjük meg, hogy Dániel ezért nem ír további világbirodalmakról. Mert a szellemisége ugyanúgy fennáll. Ugyanúgy. Ugyanúgy meghatározó. Ugyanúgy, ahogy az előbb is mondtam, politikailag, kulturálisan és vallásilag ugyanúgy nagyokat mondó szája van ennek a világbirodalomnak. És láthatjuk azt, hogy formáló hatalom. Mai igénk, a reménység vasárnapján azonban éppen arról szól, azt erősíti, hogy jön valaki, aki minden démoni ördögi hatalmat gúzsba köt. Minden démoni ördögi hatalmat. Kicsoda? Az ember fia. Erről olvashattunk Dániel próféta könyvében, erről olvashattunk ma Máté evangéliumának 25. fejezetében, amikor az emberfia megjelölést mondja, és erről olvashatunk a Jelenések könyvében is, ahol az emberfiáról beszél az Úr. Dániel így ír a 7. fejezet 13. 14. versében. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma sem, nem semmisül meg. Ez egy olyan reménység, drága testvérek, ez egy olyan győzelem, amely egyedül Jézus Krisztusban adatik meg. Az emberfia győzelmet arat minden hatalmon. Minden hatalmon. És látjuk, azok, akik idősek, különösen is érzékelték, hogy hatalmak, birodalmak jönnek és mennek. Jönnek és mennek. Az emberfia győzelmet arat minden hatalmon. Lehet, hogy vesztésre mutatkozik a helyzet, de az emberfia olyan királyi uralmat kapott a mennyei atyától, amelyen nem győzedelmeskedhet sem sátán, sem démoni szellemiségek, sem hatalmak, sem népek, sem országok, sem nemzetek. Semmi. Mert ővé minden uralom és minden hatalom. Egyetlen birodalom lesz, amely a béke és az örök élet birodalma, ahol Jézus Krisztus hatalommal és dicsőséggel fog uralkodni. Ha megfigyeljük, minden birodalom a darabjaira hullott, és akkor én nem beszélek most különböző birodalmakról, hatalmakról, láthatjuk, a történelem igazolja. Legyen bármilyen dicső, rá bármilyen fényes, a babiloni, a méd-perzsa, a görög, a római, a cári birodalmak, legyen bármilyen birodalom vagy hatalom, és ez lesz az Európai Unió birodalmával is. Mert minden ördögi szellemi hatalom el fog bukni, meg fog kötöztetni, le fog vettetni. Erről az ige beszél. És ezért mondja Dániel, hadd idézem itt a 11. 12. versét, láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig, óráig életben hagyták őket. Mi ebben az ideig, óráigban vagyunk. Ebben az ideig, óráigban. Nem tudjuk, hogy meddig tart. Nem tudjuk. De az, hogy levettetik, az biztos. Az biztos. És ahogy beteljesedett a babiloni, ahogy beteljesedett a méd-perzsa, ahogy beteljesedett a görög birodalom bukása, ahogy beteljesedett a római birodalom bukása, úgy fog beteljesedni az újkori római birodalom szellemiségének a bukása is. Miért? Mert ezt mondja az ige. És emlékezünk arra, mivel kezdtem, 2 Krónikák 36, de az emberek figyelmen kívül hagyták. Befejezésül pedig nézzük meg, erről a hatalomról mit ír János a jelenések könyvében. Ezért említettem az elején. Párhuzamosan kell néznünk Dániel 2-t, Dániel 7-et és jelenések 13-at. Nézzük meg ezeket az apokaliptikus iratokat, ezeket a proféciákat. János azt írja, hadd idézem jelenések 13-at. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad. 10 szarva és 7 feje volt, szarvain 10 korona, és a fején Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvé, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. És adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek a neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében. Itt van helye a bölcsességnek, akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az, az ő száma pedig 666. És a 14. fejezetben pedig ezt olvassuk, ezt írja János. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az ember fiához hasonló, a fején aranykorona volt. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, reménység vasárnapján a hatalmak, a bűnök felett győzelmes Krisztusról hallhatunk, aki győzött az énünk felett, győzött a sátán felett, eltaposta a kígyót, és a kereszten, vagy ahogy itt olvastuk, a sárkányt, és a kereszten győzelmet aratott a bűn felett. Az üres sírbolt pedig azt üzeni, hogy nincs többé halál azok számára, akik Krisztusban, a Krisztus hatalma alatt élnek. Ez az igazi hatalom, minden más eltöröltetik. És ez az üzenet reménység vasárnapján. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nagy száj adatott a világbirodalmaknak, de mindegyik szájat betömted, és porrá zúztad. Birodalmak fordultak egymás ellen, és birodalmokból birodalmak születtek, de mindet porrá zúztad. És látjuk azt a szellemi világhatalmat is, ami korunkban van. Politikailag, kulturálisan, vallásilag meghatározó hatalmat. De Urunk, reménység vasárnapján nem a csüggedés lelkét kapjuk, hanem azt a bátorítást, hogy az ember fiáé minden hatalom, menjen és földön. És köszönjük, Urunk, hogy előtted hajtatunk térdet. Urunk, add, hogy legyen fülünk és értelmünk a hallásra, és ígédnek, üzenetednek a megértésére, hogy elnevessük a proféciákat, elnevessük az intéseket, hanem komolyan vegyük. Amen.